Mindenütt derült az ég, napközben sok napsütés valószínű, északkeleten lehetnek helyenként gomoly felhők, arrafelé elszórtan futó záporok kialakulhatnak, sokfelé megerősödik, a hegyekben időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 16-21, késő este 2-12 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után. És most Csukás Mese Rádió. Indul a Csukás Mese óra.
Csukás Mese Rádió.
Én nagyon szeretem.
Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
Itt a Petőfi Rádióban.
Móra Ferenc, a csókai csóka, aki elmeséli nektek Szabó Gyula.
Csókai csókának mi jutott eszébe? Fölszeretett volna öltözni fehérbe. Unta szegény jámbor, hogy ő télen-nyáron örökkön-örökké feketében járjon. Ahogy így tűnődik, ághegyen a csóka, arra ballag éppen csalavér, a róka. Attól kér tanácsot, mit kellene tenni hófehér galambá, hogy kellene lenni. Nincsen annál könnyebb, neveti a róka. Fürödj meg a hóban, te fekete csóka. Olyan fehér galamb lesz rögtön belőled, hogy magam sem tudom, mit higgyek felőled. Nagy eszű rókának szót fogad a csóka, nagy vígan leugrik az ágról a hóba. Az orra hegyese látszik ki belőle, kérdi is a rókát, mit hisz most felőle? Azt hiszem, galamb vagy, csípte meg a róka, s csapott nagyosonnád belőle a hóba. Róka csípte csóka csípte róka, így lett fehér galamb, a csókai csóka.
A Csókai Csóka című mesét hallottátok.
A gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégéd. Csukás Mese óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
Sziasztok, én Panni vagyok.
Sziasztok, én Máté.
Máté.
Panni.
Játszunk valamit.
Mindenképpen. Mit?
Mondjuk fogócskázzunk.
Most nincs kedvem mozogni. Most futottam az udvaron.
Jó, akkor valamit csináljunk egy helyben. Gyöngyfűzés?
Most ahhoz sincsen kedvem. Viszont nekem van egy ötletem, ami szerintem neked tetszeni fog.
Kitaláljam?
Nagyon jó a kérdés. Barkóbázzunk.
Jó.
Rendben, én gondolok.
Jó.
És te pedig kitalálod, Panni, remélhetőleg.
Biztosan.
Bízom benne. Kérek pár másodpercet, amíg gondolkozom ezen.
Haj, megvan már.
Igen, kitaláltam.
Állat?
Nem.
Tárgy?
Igen.
Jó, használati tárgy?
Abszolút, nagyon sokszor használjuk.
Reggel használjuk?
Reggel is használhatod.
De este is használhatom?
Hát este inkább fogat szoktunk mosni, de lehet használni, igen.
De hogy jön ide a fogmosás?
Ki tudja, Panni? Neked kell kitalálnod.
Jó, te biztos tudod. Akkor... hangos?
Hangos? Nem. Mármint a fogmosás?
Hát te mondjuk elég hangosan mosol fogat.
Igen, mert jó dolog fogat mosni.
Jó, akkor miből készülhet? Fémből van? Jó, de neves, neked könnyű, te tudod.
Igen, én tudom. Jó, bocsánat, nem akartalak kinevetni. Nem fémből készül. Egy sokkal fontosabb anyagból.
Üvegből?
Nem.
Műanyagból?
Nem.
Jó, hát fából biztos, hogy nem.
Márpedig szerintem fából készül.
Fából készül, és a fogakhoz van köze.
Jó úton haladsz, Panni.
Fogkefe. Várj, nem szabad rá kérdezni. Biztos a fogtisztításhoz van köze.
És nagyon kellemetlen problémákat tudunk vele okozni, ha nem megfelelően használjuk. Én például többször nem megfelelően használtam.
De miért? Esetleg vág?
Nem, szúr.
Szúr?
Ezt kellett volna mondanom.
Ha-ha, segítettél? Ja, hát akkor tudom. Ilyen tű alakja van, nem?
Igen, ki fogod találni.
És hogyha a kukorica a fogam közé megy, akkor azzal ki tudom piszkálni. Fogpiszkálóra gondoltál?
Igen, arra gondoltam. Nagyon ügyes vagy. Tényleg ügyes vagy. Le a kalappal.
Sokszor meg szoktad szúrni magad?
Előfordult már, igen.
Ezt úgy tudod elkerülni, hogy kéred a szüleid segítségét.
Milyen okos vagy, Panni, hogy erre én miért nem gondoltam? Biztos segítenek majd. Ti kitaláltátok volna?
Én kitaláltam.
Hallgassatok ti is Pannira, és kérjétek a szüleitek segítségét.
Sziasztok!
Sziasztok! Tartsatok velünk legközelebb is.
Lépj be velünk a Mesék Birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
Itt a Petőfi Rádióban.
Lázár Ervin, virágszemű. Abból már sok botrány származott, hogy valakinek szép szeme van. De ilyesféle perpatvarról, ami Varga Júcs a szeme miatt kerekedett, állítom, még a legöregebbek sem hallottak. Mert Varga Júcsát, ha netán nem tudná valaki, virágszeműnek nevezik. Azért, mert gyönyörűséges kék szeme van. Nos, hát ebből lett a haddelhad, mert egy szép napon a karcsú sisakvirág nem átallotta ezt mondani. Semmi kétség, Varga Júcs a szeme olyan, mint én. Ami igaz, igaz, a karcsú sisakvirág igen szép. Senki szemének nem válna szégyenére, ha ráhasonlítana. Nem is lett volna baj ebből a kijelentésből, ha nem hallja meg néhány másik virág. A fürtös gyöngyike fel is csattant mindjárt. Még hogy olyan, mint te. Jobb, ha elhallgatsz a sápatag színeiddel. Varga Júcs a szeme éppen olyan, mint én. Na, lett erre riadalom, zenebona. Rikoltozott a tavaszi csillagvirág, hogy már pedig csak is őtőle kölcsönözte a színét Júcs a szeme. Az ibolya a hasát fogta nevettében.
Még hogy azt, hogy képzelitek?
És én?
Az erdei gyöngyköles erre lelilázta az ibolyát. Nem is kék vagy, lila, mondta dühösen.
Ha én lila vagyok, akkor Júcs a szeme is lila. Vegyétek tudomásul, kiabálta az ibolya.
Erre aztán előpattant a búzavirág is. Ti mertek ezen vitatkozni? Nézzetek meg engem! Még szerencse, hogy nem tudtak egymáshoz közelebb menni, mert bizony hajba kaptak volna. Különösen akkor, amikor a közönséges gubóvirág is beleszólt a vitába, ennek aztán nekiestek mind a hatan.
Te mersz közbeszólni, hiszen még a neved is közönséges.
Akkora volt a ricsaj, hogy a szundikáló füvek mind felébredtek. Hát mondhatom nektek, nincs annál csúnyább, mint amikor a virágok veszekednek. Gondolhatjátok, ki is tett igazságot? Természetesen Mikka Makka. Éppen arra járt, majdnem mindig arra járt, amerre kell, és felkeltott. Úristen, színvak lettem! A virágok elhallgattak, egyszerre kérdezték. Színvak, miért? Reggel, amikor erre jártam, mondta Mikka Makka, világosan láttam, hogy ezen a helyen 7 kék virág virít. Persze, mondták a virágok, és most meg 7 vöröset látok. Hopp, egymásra néztek a virágok. Hát bizony nem Mikka Makka volt színvak, hanem ők vörösödtek ki a méregtől. Gyorsan visszakékültek hát, előadták az ügyet Mikka Makkának. Ó, mondta Mikka Makka, de oktondiak vagytok. Ez a legegyszerűbb a világon. Varga Júcs a szeme, hétfőn karcsú sisakvirág, kedden fürtös gyöngyike, szerdán tavaszi csillagvirág, csütörtökön ipolya, pénteken erdei gyöngyköles, szombaton búzavirág, vasárnap meg közönséges gubóvirág. Azért mondta a gubóvirágot vasárnapra, mert titokban azt tetszett neki a legjobban. És közben persze folytatta Mikka Makka, Varga Júcs a szeme egész héten szebb, mint ti heten együtt véve. Ebben meg is nyugodtak a virágok, és azóta is boldogan kékellenek, virítanak.
Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek. Meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.
Döcög a kicsi kocsi, nem áll meg sehol bocsi. Hát a mögött a megye, előre néz mehette, menete, menete a kereke, a kereke. Hát a mögött a megye, előre néz mehette, menete, menete a kereke, a kereke. Robog a kicsi vonat, nem is tolott. Hát a mögött a megye, előre néz mehette, zakatol, zakatol a kereke, a kereke. Hát a mögött a megye, előre néz mehette, zakatol, zakatol a kereke, a kereke. Szárul a kamion, van benne egy raklapinyon. Hát a mögött a megye, előre néz mehette, gurul, csak gurul a kereke. Hát a mögött a megye, előre néz mehetek,
Mesék Birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
Itt, a Petőfi Rádióban.
Kedves gyerekek, Györgyi Anna vagyok, most én mesélek nektek. Fogadjátok nagy szeretettel. A tűzgerjesztők, ausztrál népmese, a bőbeszédű teknős béka című mesekönyvből. Hajdanában, amikor Botolga a daru és Gunúra kengurupatkány összeházasodott, országukban még nem ismerték a tüzet. Ételüket nyersen kellett megenniük, vagy a napon szárították. Egyik nap Botolga összedörzsölt két darab fát, és lám, kicsi szikra pattant ki, majd halvány füstcsík szállt az égbe. Nézd, mondta Gunúrnak, ha összedörzsölök két darab fát, füst száll belőle. Bizony nagy szerencse volna, ha tüzet tudnánk csinálni, nem kellene fövetlen tennünk se, arra várni folyton, hogy az ételünket a nap szárítsa ki. Gunúr odanézett, s a füstöt látva így szólt. Bizony, az nagy nap volna, mikor először lobbanna láng. Hasítsd meg a botodat, Botolga, tegyél kérget meg száraz füvet a hasítékba, hogy egyetlen szikra is meggyújtsa. Bölcs tanács volt, s Botolga hallgatott is rá. Dörzsölte a két fát, kipattant egy kis szikra, s ahogy Gunúr megjósolta, a szikra egy szempillantás alatt lángra lobbantotta a füvet, és a fakéreg is parázslani, füstölni kezdett. Így történt, hogy a daru és a kenguru patkány rájött a tűzgerjesztés tudományára, és azt mondták egymásnak. Már pedig ezt titokban tartjuk valamennyi törzs előtt. Először is a binga-vingul cserjésbe megyünk. Tüzet rakunk, halat sütünk, ott nem lát meg bennünket senki. A tűzgerjesztő fadarabokat elrejtjük a binga-vingul bokor nyitott szájú bogyóiba, két másik tűzgerjesztő botot meg elrejtünk a tarisznyánkba. Azzal megsütötték az első halat, amit sikerült elfogniuk, és jó ízűen ettek belőle. Aztán visszamentek a faluba, a halból is vittek magukkal egy darabot. A falu lakói mindjárt észrevették, hogy másfajta eledele ez, mint amit a napon szoktak szárítani, és megkérdezték. Mit csináltatok ezzel a hallal? Napra tettük száradni, felelték. Azt már nem mondjátok, hitetlenkedtek a többiek, annak más íze van. Botolga és Gunúr azonban váltig erősködött, hogy a nap szárította ki a halat. Teltek, múltak a napok, s amikor eljött a nagy halászat ideje, ők ketten megint eltűntek. Amikor visszatértek, újra csak más ízű volt az ő ételük, mint a többieké. A törzs vénei sehogy se tudtak belenyugodni ebbe a titokzatosságba, s elhatározták, hogy meglesik Botolgát és Gunúrt. Az éjjeli baglyot és a papagájt bízták meg a feladattal. Figyeljék meg, hová mennek, lessék ki, mit csinálnak. Így is történt. A következő halászat után, mikor a daru és a kenguru patkány elvették a részüket a zsákmányból, s elindultak a cserjésbe, a bagoly meg a papagáj lopva a nyomukba szegődött. De csak azt látták, hogy azok ketten eltűnnek a tűlevelű binga-vingul bozótba, s attól kezdve se hírük, se hamvuk. Végül a bozót szélén talált a bagoly egy magas fát, arra kapaszkodtak fel mind a ketten, hogy körülnézzenek. Így aztán sikerült kilesniük Botolgát és Gunúrt. Látták, hogy mit művelnek nagy titokban. Kinyitják a bőrtarisznyájukat, kivesznek belőle egy botot, ráfújnak, aztán leteszik egy halom száraz levél meg vessző közé. Kis idő múlva láng csapott fel, amit Botolga és Gunúr még tovább is szított. Egyre nagyobb gallyakat raktak a tűzre. Végül pedig, mikor elhalt a láng, fogták a halat, és belerakták a rőzse tűzhamujába. A bagolynak és papagájnak ennyi is elég volt. Gyorsan lemásztak a fáról, és vitték a hírt a táborba. Mint a megbolygatott mékas, úgy zsongtak az emberek, mikor a két hírnök elmondta, mit látott, és mindjárt tanácskozni kezdtek, hogyan szerezhetnék meg a kenguru bőr tarisznyát és benne a tűzbotot. Végül úgy határoztak, hogy rendeznek egy nagy mulatságot, de olyat, amilyet a törzs fiataljai még sohasem láttak. Az volt a tervük, hogy mulatozás közben, mikor Botolga és Gunúr is beleszédülnek a táncba, kilopják a kenguru bőr tarisznyából a tűzbotot, és azon nyomban tüzet gyújtanak mindenki számára.
Csak nem valamennyien ettek már a sült halból, amit a két tűzgerjesztő hozott a táborba. Azt akarták, hogy ezentúl mindig ehessenek, ha kedvük támad rá. És Biagát, a sólymot kérték meg, hogy segítsen nekik a terv végrehajtásában. Ha majd eljön a mulatság napja, mondták neki, tettesd betegnek magadat, kösd be a fejedet, és feküdj le Botolga és Gunúr mellé. De egy pillanatra se vedd ám le a szemedet róluk, s ha azt látod, hogy semmi mással nem törődnek, csak a tánccal meg a mulatozással, akkor emeld el a tarisznyát. Miután mindezt eltervezték, hozzáláttak a készülődéshez. Megüzenték a szomszédos törzseknek, hogy szívesen látják őket a mulatságon. Különösen Brelgákra, a kék darukra számítottak nagyon. Messze földön híresek voltak csodálatos táncukról. Azt remélték, hogy az biztos leköti majd a tűzgerjesztők figyelmét. A törzsek el is fogadták a meghívást, és mindegyik túl akart tenni a többin. Egyik ragyogóbra festette a bőrét, mint a másik. A fiatalok nem győztek álmélkodni, mikor a mulatság napján a meghívottak sorra megérkeztek. Még soha nem láttak ekkora pompát. A fekete kakadu törzse ragyogó narancsvörös pöttyöket viselt a bőrén. A pelikánok talpig fehérbe öltöztek, csak itt-ott villant elő egy-egy fekete folt, ahol a festék lekopott. A fekete búvómadarak fekete bőrükbe jöttek, de az úgy ki volt subickolva, hogy szinte vakított. Ezután érkeztek meg a kengurupatkány család szépei. Ezeket követte a vadmacskák törzse, és ki tudja még hányféle törzs. Végül lassú léptekkel megjelentek a kék darvak. Vörösre festett fejüket méltóság teljesen magasra tartották, mintha ők maguk is éreznék, hogy minden szem rájuk szegődik. Mikor Botolga és Gunúr megérkezett, már hatalmas tömeg volt együtt. Botolga azonnal figyelmeztette Gunúrt, hogy legyenek résen. Bármilyen nagy mulatság kerekedik is, ők csak nézők lesznek, vigyázniuk kell a tarisznyára. Gunúr megfogadta a tanácsot, leült Botolga mellé, a tarisznya meg ott lógott a karján. Kis idő múlva aztán Biaga, a sólyom is odafurakodott melléjük bekötött fejjel, s olyan szánalmas ábrázattal, mintha halálos beteg volna. De a szemét nem vette le a tarisznyáról. Volt egy pillanat, amikor a nagy tolongásban kicsit lejjebb csúszott a tarisznya Gunúr karjáról. Biagának azonban nem volt szerencséje. Botolga azonnal szólt Gunúrnak. Nem mintha gyanakodtak volna a sólyomra, csak ugyan elhitték róla, hogy beteg. Inkább csak óvatosságból figyelmeztették egymást. Aztán elkezdődött a tánc meg a móka. És táncoltak és énekeltek, táncoltak, énekeltek órákon át. De amikor a kék darvak táncára került sor, egyszerre felugrott mindenki a helyéről, még Botolga és Gunúr is. A daruk, miután bevonultak a kör közepére, először előre léptek, meghajoltak, majd megint visszaléptek, s ezt addig ismételték, míg a mozgásuk egyre gyorsabb lett. Hajlongásuk pörgésbe csapott át. Hosszú nyakukat közben magasra nyújtották, s mindezt oly mulatságos komolykodással csinálták, hogy a nézők csak úgy rázkodtak a nevetéstől. És ekkor érkezett el Biaga ideje. Gunúr és Botolga se tudta megállni, hogy nevettében ne csapkodjon a karjával, s bizony közben megfeledkeztek a tarisznyáról. Egyszer csak lecsúszott Gunúr karjáról. A beteg Biagának se kellett több. Hirtelen felugrott, kőbaltájával fölhasította a tarisznyát, kirántotta a tűzbotot, s egy halomfüvet, melyet már jó előre odakészített, egy szempillantás alatt felgyújtott. Botolga és Gunúr pedig csak akkor kapott észbe, hogy mi történt. Rohantak Biaga után, de az még a nyúlnál is gyorsabban futott, s hamarosan messze maga mögött hagyta üldözőit. Így aztán ők is felhagytak a reménytelen hajszával, s már hiába is akarták volna őrizgetni a titkukat. A tűz valamennyiük közös kincse lett.
Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
Forró süt a napadon, mondul,
dob
Abban a tappancs ugrik a nyúl.
Vígan fut a kutya, szőrös fej, röppen a labda, nesze kapd el.
Kisbolt mélyén villacukor,
kínál pirosan málna bokor.
Autó berreg, száldul a hang, régi toronyból szól a harang.
Könyvtár csupa mese vár ott ránk,
iskola kertben zúgnak a fák.
Postás cipeli a táskáját,
kisgyerekek mind ide várják.
Trambulinban ugrál sok leány fiú, kis babák pocakban ringatos anyu. Tészta már begyúrva, süssünk egy sütit, együtt készítettük, együtt esszük itt. Fűre nyírva szépen, egyszerű dolog, fessünk csak kerítést, majd ragyogni fog. Megsegítjük egymást, dolgozunk, juhé! Kocintunk utána, itt az almalé.
Kapsuk levelet a meseposta, valaki mindig ide hozza.
Minden szülinapos kér tortát, készül a fénykép, mosolyogj hát.
Ősszel hullnak szép levelek, télen susogós hóbetemet.
Szirmot zúdít már a tavasz,
nyáron elolvadsz, mint a viasz.
Bácsik apadokon sakkoznak, ülnek a nénik, míg süt a nap.
Gyorsan fut a vonat, nem várhat, postagalambok tavaszálnak.
A kapuk nyitva állnak, jön a sok levél, csoda mese láda, hallgass mit mesél. A levelet megírják, fürge kis kezek, ez a legjobb óka, ugye gyerekek. Levélért cserébe adunk egy mesét, városok vidámság, tarka barka rét.
Sziasztok, István bácsi vagyok, a mesepostás.
Ez a meseposta, kedves gyerekek.
Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
Itt a Petőfi Rádióban.
Mikszáth Kálmán, Csodálatos kaland Ételországban. Egy matrózról szól ez a mesém. Tudjátok-e, mit csinál a matróz? Büszke vitorlásokon járja a haragos tengert, ő húzza föl meg le a hajó vitorláit, a nagy vásznakat, amiben belekapaszkodik a szél, és a büszke vitorlás kényesen halad előre a hullámokon. Az ilyen vitorláshajók messzi-messzi országokba járnak, és mindenféle holmikat visznek oda, meg hoznak onnan ide. Ők hozzák az édes fügét, meg a vérbélő narancsot is. Nos, egy ilyen vitorláson szolgált egyszer egy matróz, akit társai egyszerűen csak félfülű Mihálynak hívtak, mert az egyik fülét egyszer leharapta egy hegyesfogú krokodilus. Ez a félfülű Mihály roppantól szerette a távoli, mesés országokat, és sokat hallott már mindenféle hajósoktól, meg matrózoktól a világ legmesésebb országáról, az óperenciás tengeren túlfekvő Ételországról. Hely, ha én egyszer ott lehetnék, sóhajtozott sokszor magában ez a matróz, tudom, Istenem, nem jönnék el soha többé onnan. Nem is sejtette, milyen hamar teljesülni fog ez a kívánsága, de ugyan nem lesz benne sok köszönet. Egy éjjel szörnyű vihar tört ki a tengeren. Dömbölt a szél, torony magasságú hullámok háborogtak, a hajó recsegett, ropogott minden porcikájában, így tartott ez egész éjjel, és reggelre a büszke vitorlás siralmas roncsként süllyedni kezdett. Egyedül félfülű Mihály menekült meg, ő is csak úgy, hogy belekapaszkodott egy gerendába, és fennmaradt a vízem. Reggelre lecsillapult a tenger haragja, és a gerendába kapaszkodó félfülű Mihályt a partra vetették a hullámok. Szépen sütött a napocska, Mihály ruhája hamar megszáradt. Talpra állt hát, és elindult megnézni, hogy ugyan miféle országba is vetette őt a jó szerencse. Ment, mendegélt, amíg egy kis patakhoz nem ért. Erősen megszomjazott, lehasalt tehát a vízhez, hogy igyék belőle. Képzelhetitek, milyen nagy volt ámulat, amikor észrevette, hogy a patakban nem is víz folyik, hanem színtiszta méz. Így tudta meg, hogy Ételországba került, mert tudva lévő, hogy ebben az országban még a patakokban is méz, meg bor folyik víz helyett. Nagyokat kúrjantott hát örömével, és tovább indult. Elért egy erdőbe. De csodálatos erdő volt ez. A fákról levél helyett hosszú kolbászok lógtak. Az erdőben sült malacok szaladgáltak, hátukba szúrva a kés meg a villa, és aki megéhezett, csak egyet kanyarintott belőlük. Akkor vette észre félfülű Mihály, hogy milyen nagy lekváros kenyerek lógnak a bokrokon. Amint tovább mendegélt, elért egy városba. Hát ebben a városban színtiszta csokoládéból voltak a házak, finom krumplicukorból készült a kémény, a gyalogjáró kövei meg kenyérből voltak, és minden lépésnél besüppettek. Azt talán mondanom sem kell, félfülű Mihálynak az volt az első dolga, hogy fulladásig megtöbje magát mindenféle jóval. Letört egy darabot a csokoládéház ereszéből, és megette. Lehajolt a forráshoz, melyből málna szörp csobogott, és jót húzott belőle. Pompásan érezte magát, és elhatározta, hogy szétnéz ebben a csodálatos városban, Ételország fővárosában. Zsebét teletömte csokoládéval. Így érkezett meg a város főterére, ahol egy szökőkútból főtt virslik csobogtak nagysugárban. Éppen vásárt tartottak a különös város piacterén, és az ügyelgő félfülű Mihály a bámész népség közé vegyült. A vásárosok hangos szóval kínálták a vásárfiát, cukorból készült metszett üvegeket, habos fánkból épített vártornyot, de mindezért nem kellett senkinek semmit sem fizetnie. Mondom, csodálatos ország volt ez. Hanem a mi Mihályunk a sok csokoládétól erősen megszomjazott. Erősen kívánt egy pohár vizet. Mert mit agadás, sem az édes méz, se a málna szörp, sem a bor nem oldotta szomjúságát, vizet azonban sehol nem talált. Miféle furcsa ország ez? Kiáltotta végül elkeseredetten. Ahol nem lehet egy pohár vizet kapni. Ez az ember megsértette a mi országunkat, mondta a bíró. Jöjjenek hát a poroszlók és vigyék őt dutyiba! Iziben meg is ragadták félfülű Mihályt a poroszlók, és sötét dutyiba zárták. Igen ám, csak hogy a dutyi falai nem téglából épültek, hanem vastag sajtból. Itt kellett a matróznak sínlődnie. Na de hát neki is volt esze. Megvárta, míg beesteledik, akkor szépen nekiállt a börtön sajtfalának is, nagy lyukat emett azon. A lyukon kibújt, és Isten veledet se mondva elindult a tengerpart felé. Hely, furcsa ország ez, sóhajtotta magában. A sült malacok az erdőben szaladgálnak, a forrásból málna szörp butyog, a fákon kolbásznő, a házak csokoládéból vannak, és nem lehet egy ital vizet kapni. Akkor már csak megmaradok inkább, visszatérek inkább az én szülőföldemre. Mindez ugyan nem olyan csodálatos otthon, de tiszta, friss vízzel eloldhatja legalább az ember a szomjúságát. Egy hajó jött éppen arra, és fölvette félfülű Mihályt, aki soha többé nem vágyott el szülőföldjéről sehová, bármilyen csodálatos ország is legyen az.
Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
Most vissza a magyar zenékhez. Ez a Petőfi Rádió.
Minden magyar.
Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra, velem Korcsog Laurával. Ma reggel két különleges vendégem is van, Koncsik Anna és Gócán Panni, akik az M2 Mese TV-n dolgoznak, és egy sokak által ismert és szeretett sorozat mögött állnak, ami a Ruha Manó. Ez a sorozat nem csak szórakoztat, hanem fontos dolgokról is mesél a gyerekeknek, például a környezettudatosságról, méghozzá bábokon keresztül. És most egy új műsoron is dolgoztok, szintén bábokkal, arról beszélgetünk majd, hogy milyen a bábozás világa a televízióban, és milyen kihívásokkal jár ez a műfaj. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzám.
Köszönjük szépen a meghívást.
Meséljetek egy kicsit erről a Zokni és Inkoz sorozatról, ugyanis sokak által ismer, de akik esetleg nem hallottak még róla, mi is ez pontosan?
Hát az M2 gyerekcsatornán futó Hetet Hétkaland magazin műsorban nagyon sok témát feldolgozunk, legyen az kultúra, sport, egészség, vagy kézműveskedés, és arra gondoltam, hogy az újrahasznosítás is szélesíthetné ezt a repertoárt, így a környezetvédelem jegyében. És ezután már minden magától jött, azt tudtam, hogy egy ruha újrahasznosító rovatot szeretnék kitalálni, és akkor megálmodtam Ruha Manónak a karakterét, aki amúgy egy kukában lakik, és az emberek mindenféle elnyűtt, régi szakadt ruhát dobnak ki hozzá, amit ő megjavít, és visszaküldi a kidobójának, így új életre kell maga a ruha. De úgy gondoltam, hogy jobban színesíteném ezt a rovatot, és akkor megálmodtam hozzá a két segéd karaktert, és úgy gondoltam, hogy ha ez a két segéd karakter igazából báb, akkor több játékosságra ad nekünk lehetőséget. És Panni így a karakter kidolgozásában és a nevekben segített, mert Inkoz igazából egy kifordított zokninak indult, és hát Inkoz visszafelé a zokni, úgyhogy most szerintem hatalmas kulisszatitkot árultam el a hallgatóknak és a Hetet Hétkaland nézőinek. Úgyhogy viszont ez az univerzum már kezd kibővülni, és nagyon sokat fejlődött, ezért a Panni amúgy készített nekem két bábot is, úgyhogy már nem szó szerint zoknik vannak ebben a rovatban, hanem bábok, de a nevük és a karakterük megmaradt, illetve a jó célért való küzdés, azaz az újrahasznosítás és a környezetvédelemre való figyelemnek a felhívása.
És ezután jött az ötlet, hogy ezt a rovatot hogy lehet esetleg áttenni a Csukásmese Rádióra is, és így ez a két zokni csinál tulajdonképpen egy sorozatot. Már nem csak a ruhákra leszűkítve ezt a témát, hanem minden mást is felölelve.
Panni, akarom mondani Ruha Manó, ugyanis azt el kell áruljuk a hallgatóknak, hogy te vagy, aki megformálja a Ruha Manó karakterét. Milyen kihívásokkal járt ez neked?
Nem voltak nagyon nehézségek, de annál több élvezet jár ezzel az egész műfajjal, és hát egyébként szép ilyen háttérinformáció, hogy Ruha Manó csinálta az oknikat. Tehát, hogy én voltam az, aki a két bábot megálmodta, és megcsinálta. Úgyhogy ez a két univerzum, a Panni és Ruha Manó összeponódása, a két zokni báb.
Számotokra ez teljesen egyértelmű, meg látom is rajtatok, hogy élvezettel teszitek, amit csináltok. Nem sokára ott folytatjuk a beszélgetést, hogy milyen visszacsatolások érkeztek, hogy a nézők is, a gyerekek is szeretik ezt a rovatot.
Nem jöttél túl korán, de időm az volt, nagy komám lett és ültünk büfékben. Csak a büfékocsiban állnak részegek.
de csak is tőled vagyok mindig ébren meg. Egy újabb horizont, magam átlapozom.
Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsok Laurával, és a mai vendégeimmel, Koncsik Annával és Gócán Pannival, az M2 Mese TV-n futó Ruhamanó című rovat megálmodóival. Folytatjuk a beszélgetést, azt már megbeszéltük, hogy miért is a környezettudatosság, de vajon a hallgatók, a nézők szeretik-e ezt a rovatot? Meséljetek, milyen visszajelzéseket kaptatok?
Abszolút nagy sikere van, egy személyes példát is tudok ide hozni, ugyanis a kolléganőnknek a kislánya lelkes Hetet Hét kaland rajongó, és az egyik kedvenc rovata a Ruhamanó, úgyhogy ők otthon együtt nagyon sokszor szoktak újrahasznosítani régi szakadt ruhákat, leginkább az alapján, amit ugye látnak a tévében is, úgyhogy ez számunkra nagyon nagy boldogság.
Illetve hát nagyon nagy brandje van most már Ruhamanónak. Engem is nagyon sokszor megállítanak, hogy akkor te vagy a Ruhamanó, mondom, hát most akkor itt Panninak vagy Ruhamanóként kellene bemutatkozzak, illetve hogyha vannak tévés események, ahol a gyerekek is részt vesznek, akkor mindig, amikor mondjuk kérnek a leírást, ami már önmagában is nagyon megható, megkérdezem, hogy kitől kérik, Pannitól vagy Ruhamanótól? És hát legtöbbször Ruhamanótól, és akkor fennáll egy ilyen fura érzés, hogy akkor magamra leszek hirtelen féltékeny, hogy miért Ruhamanótól kérnek, miért nem Pannitól, nem, természetesen viccelek. Nagyon-nagyon megható, és nagyon jól esik mindkettőnknek, hogy ennyire szeretik ezt a rovatot, ezeket a karaktereket, akiket megálmodtunk, és volt már kisfiú, aki például megkeresett ezzel, hogy tudja elküldeni a pár nélküli zokniát újrahasznosítani. Úgyhogy szerintem ennek nagyon nagy jövője lesz, nagyon szeretik ezt a rovatot.
Mitől tud egy báb jobban megszólítani egy gyereket, mint sem, hogyha saját magatokat alakítanátok ebben a rovatban?
Sokkal több mindent bele tudnak látni. Már önmagában a fantáziájukat mozgatja az, hogy egy bábot látnak, és bár tudják, hogy egy ember mozgatja, mégis el tudnak tőle vonatkoztatni. Ez egy hatalmas varázslata ennek a műfajnak. Ezt valahogy úgy tudom elmagyarázni, hogy véletlenül megnyitnak egy fantáziacsapot, és abból jön a képzelőerő. Így hát sokkal könnyebben bele tudják magukat képzelni ebbe a helyzetbe, jobban tudnak azonosulni az adott karakterrel.
Anna, te Pannival ellentétben nem báb művész vagy, és mégis bábozol. Ez milyen kihívásokkal járt számodra, vagy mennyire volt nehéz megtanulni?
Panni olyan bábokat készített nekem, amiben igazából csak bele kell helyeznem a kezemet, és akkor úgy tudok vele játszani. Ami talán a kihívást okozta, az az, hogy egyszerre kell mind a jobb és a bal kezemmel reflektálnom. Szóval amit mond zokni, arra máshogy reagál inkoz. Szóval amit mond a jobb kezem, azt le kell reagálnia a balnak, és ez egy kicsikét az elején fura volt, de így az évek során azért ezt elég jól elsajátítottam. Most nézek így Pannira, aki ballonnagyon
ügyes.
Úgyhogy nagyon élvezem, sose gondoltam volna amúgy, hogy valaha így közöm lesz így a bábozáshoz, de nagyon megtetszett, és amúgy nagyon szeretem.
Nem sokára folytatjuk a beszélgetést vendégeimmel, Koncsik Annával és Gócán Pannival, az M2 Mese TV-n Futó Ruhamanó című rovat megálmodóival.
Fogaim közt fogom a túlsó partot, és remegő innyel áthozom. Melkasod oltár az égre néz, rajta a fejemmel áldozom. Széthullni alakni hangalak, pikkelyes fák, kérges
Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával és vendégeimmel, Koncsik Annával és Gócán Pannival, az M2 Mese TV-n Futó Ruhamanó című rovat megálmodóival. Azt gondolnánk, hogy a mai világban már talán, mondhatom így, elavult a báb. És főleg a tévében, ahol nincs is különös interakció a nézők és a bábozók között, vagy a bábosok között, cáfoljatok erre rá. Miért van szükség a mai világban is bábra, és bábfilmekre, bábsorozatokra a tévé keresztül?
Arra a bábkultúrára, amit Csukás István épített fel, és fejlesztett úgy gondolom a csúcsra, nagyon érdemes építeni. Szóval szerintem mi nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ezt az örökölt művészeti kultúrát, amit ő ránk hagyott, azt csak hagyjuk elúszni. És igen, főleg miután az animációs sorozatok berobbantak, egy kicsit a háttérbe szorult a báb. De ahogy tapasztaljuk egyébként az M2-nél, nem lett elavult ettől függetlenül. És ez nagyon-nagyon jó érzés, főleg bábosként, de hogy még mindig meg tudja szólítani a gyerekeket. Még mindig a fantáziájuk arra van beállva, hogy akár hát ez most itt van előttem egy vizes pohár, hogy az hogyan szólal meg. És mi ezt próbáljuk úgy átlátni, és ezzel játszani, hogy gyerekfejjel mik tudnak megelevenedni, illetve hogy a mi értekre az ő szavukkal tudjunk válaszolni.
Csak annyit tudnék tényleg mondani, hogy a témája válogatja, hogy mennyire nehéz az adott téma, amit éppen feldolgozunk, de bábokkal sokkal egyszerűbben lehet megmagyarázni a gyerekeknek bármit, mert jobban tudnak hozzájuk kötődni.
Olyan jó olyanokkal beszélgetni, akik élvezik a szakmájukat, és a mindennapokban is boldogan tudják tenni azt, ami amúgy a hivatásuk is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és várjuk a további báb műsorokat, báb rovatokat az M2 Mese TV-n, és adaptálva a Csukás Mese Rádióban.
Köszönjük!
Köszönjük szépen a meghívást!
Koncsik Anna és Gócán Panni voltak a vendégeim itt a Csukás Mese órában.
Felicsite, hol vagy, mondd meg kérlek, hiányzik a neve nevetésed, mert búzzenét játszik ez a szív, mert búzzenét játszik ez a szív.
Szemtelen eltűnt az a régi világom, nem feledem, csak az égbe kiáltom. Ó, mamma mia, zajlik az olimpia, aranyat keres nálam, de nehezen talál. Örülök, ha befutok, mintha nem van a futár, benn a vasamban, dukkol a téren, kicsi szíve fáradt, de még ébren. Ó, mamma mia, hol a familia, mert abba pici fia. A stressz ma egy kések, szólok, amikor azt érzem, hogy lelépek. Minden barátomtól én bocsánatot kérek. Ha megbántottalak titeket, rakjatok fel tétek. Minden részlet a szemeimben, a sorsom már a kezeidben. Hát egyszer kell egy lelkipásztor, aki megfejt minden terminátor. Leszek egy darabig, talán vagyok valaki, lehet a célig, elér a hazafi. Oh mama, oh mama, la familia.
Milyen jó dalok itt a Petőfin Minden Magyar, és még milyen jó dalok fognak következni a mai délelőtt folyamán. Nem sokára Tarján Zsófi egyik dalát játszom neked, Király Viktor is itt lesz, de a hírek után az Iron Mafia dalával kezdünk.